Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki lábamat a törből. Tekints rám, és könyörülj rajtam. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 14. zsoltárunkat keressük meg, múlt héten tanultuk, gyakoroljuk most mai alkalmunkon is, első és második versszakát énekeljük. Testvéreim, huszonötödik zsoltárunknak énekeljük, első öt versszakát énekeljük a zsoltárnak. A 25. zsoltár első öt versszakát énekeljük.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, az első részből, a 18. verssel kezdődő szakaszt olvasom a fejezet végéig. Ülve hallgassuk meg. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert amit megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért Isten kiszolgáltatta őket szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságokban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szükségleteik elégedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy aki ilyeneket cselekszik, méltó a halálra. Mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által háladással köszönjük neked a böjti időszakot. Köszönjük, hogy felemelhetjük a mi fejünket, felemelhetjük tekintetünket, és láthatunk téged. Köszönjük, Úrunk Jézus Krisztus, hogy nem csak a mi bűneink világosak számunkra, nem csak az a felsorolás, amelyben mi magunk is részesek vagyunk, Nem csak az a természetesnek mondott természet ellenesség a részünk, amelyről igéd beszél, hanem a menekülés útját is elkészítetted. Köszönjük ezt. És bocsáss meg, hogyha mi jobban érezzük magunkat a sárban, lent, és nem engedünk a te felemelő karodnak, sőt, észre sem vesszük, hogy hol vagyunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor elfogadjuk és támogatjuk mindazokat a dolgokat, amelyek igéd szerint életellenesek. Bocsáss meg, mert ez halálos méreg, halálos bűn, veszedelem. Bocsáss meg nekünk Jézus Krisztusért, aki a keresztre felvitte a mi adósságainkat, és eltérte az adós levelet. És azt mondta, azt mondja, eredj el, és nem tartozol semmivel, és mégis arra bátorít, hogy neki tetsző módon éljük a mi életünket. Adj gyümölcsöt, Urunk, a bőti időszakban, amit oda tudunk vinni az emberek elé, amelyek rólad beszélnek, amelyek a te nagyságodat, szeretetedet hirdetik. Urunk, oly sok helyről érkeztünk ide ebbe a hajlékba, a Csobánka imaházba. Oly sok minden van szívünkben. Kíváncsiság. Kíváncsiság a te igéd iránt. Ott van a mi szívünkben az emlékezés és a hálaadás. Megköszönni azoknak az életét, akik előttünk jártak, akik ebben a hajlékban is téged imádtak és magasztaltak évtizedeken keresztül. És megköszönni azt a lehetőséget, hogy mi is ezt tehetjük most. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten szent lelkét kérjük, így készüljünk az ige hirdetésre. 369. énekünk első versszakát énekeljük el. Könyvéből, az első részből válogatott verseket olvasok. Fenyegető jövendőlés Nínivéről, az elbósi Náhum látomásának könyve. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó, bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben. Türelmes az Úr, de nagy a hatalma. Nem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgetekben és forgószélgen visz az útja, a felhők lépteinek fora. Jó az Úr, meredék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, amikor a második résznek felolvasott szakaszát olvastuk és olvashatjuk, bizony mindannyian elgondolkodunk, és mindannyian egy picit meg is rettenünk. Amikor az apostol néhány pillanattal korábban arról beszél, hogy a hit az, ami megmenti az embert, és arról beszél, ami évszázadokon keresztül mozgatja és mozgatja azokat, akik megtalálták az Isten szeretetét és kegyelmét, hogy az igaz ember hite által fog élni. Nos, akkor hogy lehet egy ilyen szomorú, egy ilyen keserű, egy ilyen sötét felsorolást olvastunk és hirdetnünk? Sőt, olvassuk Náhum próféta könyvét, református bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, ott is ezt a kettősséget tapasztaljuk meg. Isten nem hagyja büntetés nélkül a bűnt. Isten haragja, utoléri az ő ellenségeit. Bosszú álló az Úr és haragtartó. Akkor most hogyan gondolkodjunk, hogyan éljünk? Hogyan fér össze mindez a Szentírásban, amikor lelkipásztorok, a keresztény üzenet, a husvéti feltámadásnak nagy-nagy szava, hogy mégiscsak jó az Úr, szeret bennünket, hogy Isten helyettünk, miattunk és érettünk szenvedett. A legnagyobb kritika, legfájdalmasabb mondatok mindig ezért érnek bennünket, és ezért érik a mi Urunkat, Istenünket. Korunk egyik nagy ateista meghatározó alakja, egy Dawkins nevű tudományos professzor, egy filmben így beszél a mi Urunkról, Istenünkről. Az Ótestamentum Istene vitathatatlanul minden irodalom legkellemetlenebb alakja. Féltékeny és büszke, kicsinyes, meg nem bocsátó, kontrollmániás, bosszúálló, vérszomjas, etnikai tisztogató, gyűlöli a nőket és homofób, rasszista, népírtó, gyermekgyilkos, betegséget terjesztő, megalomániás, szadomazoista, egy szeszélyesen rosszindulatú kötekedő. Kedves testvérek, néhány héttel, hónappal ezelőtt elmondtam, hogy itt, aki ezt állítja Istenről, az ma az Isten felének egyik legnagyobb alakja, legnagyobb filozófusa, legnagyobb, így mondom, idézőjelbe és zárójelbe, legnagyobb bölcselője. Azt mondja, hogy az Ószövetség Istene az irodalom legkellemetlenebb alakja. Kicsoda tud akkor most eligazodni? Mert hogyha kimegyünk az utcára, akkor ezeket a kérdéseket nekünk újra és újra felteszik. Hogy lehet elviselni azt, amiről beszél Náhum? Hogy lehet egyáltalán elhordozni azt, amiről beszél Pál apostol? Melyik az érvényes üzenet? Az öröm üzenet, így szoktuk mondani, az evangélium, vagy az üröm üzenet, a keserűségnek az üzenete. Vagy nekünk is bele kell törődnünk abba, hogy Isten mindig a legrosszabbat adja, és erre kell készülnünk, erre kell számolnunk. Mit kezdjünk egy haragvó Isten képzeletével? Mert azt még valahogyan csak-csak elfogadjuk, legyintünk is felettük, hogy az ókorban és a középkorban egyes területeken, vagy a mai világban, a 21. században a pogányság egyes területein így vélekednek az ő isteneikről, kisbetűvel mondom, hogy Isten majd lecsap az égből, és az ő haragja udorél bennünket, mint egy villámlás. Így gondolkodnak a rómaiak, a görögök, amelyek az ő pogány isteneiket, úgynevezett isteneiket sokszor éppen a féltékenységnek a tárgy körében nevesítik meg. De hogy Jézus Krisztus atya ilyen Isten volna, a szeretet Istene, ahogyan mi szoktuk mondani, akire rábízzuk gyermekeinket, rábízzuk saját életünket, vajon ilyen Isten volna? Kedves testvérek, amit először szeretnék elmondani ezen az alkalmon, az, hogy amikor Isten haragjáról beszélünk, akkor nem arról az indulatosságról szólunk, amely bennünket jellemez. Nem egy önuralmat elvesztett dűkitűrés, egy tombolás, mint a miénk. Az ember ezt nagyon nehezen vallja be, még akkor is, hogyha sokszor esik ennek a csapdájába. Én magam, nekem is vannak ilyen pillanataim, amikor úgy eláraszt belülről a dű, és megmagyarázhatatlan, az ember csak mondja a saját maga igazát, és akkor nem figyel arra, hogy kik vannak mellette, gyermekek vagy felnőttek. Szégyennel vallom be, hogy az elmúlt héten is elbuktam. Ebben a tekintetben egészen világosan elbuktam. Az iskolában, ahol tanítok, ahol hittant tanítok, az órák szünetében, mivel vendégek vagyunk csak egy teremben, a pedagógusok tudják, hogy mit jelent ez. Amikor bejött az éppen tornaórán lévő csapat, és elkezdte mondani, hogy nem találnak semmit a padban, nem találnak semmit a padon, nem találnak semmit a székeken, hogy mi mindent átpakoltunk és átrendeztünk. Az egyik fiúcska, egy tizenéves fiú fogott egy széket, és bevágta a padok közé a széket, mondta, hogy ez a szék nem itt volt. Akkor oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle nagyon indulatosan, akkor mondd, hol volt ez a szék? Azt mondja, biztos, hogy itt nem. És mondom, akkor most mi a baj, hogy ide került a te egyetlen egy széked mellé egy másik, hogy ez nem az én székem. És akkor nagyon hangosan mondtam, jöjjön most mindenki ide, akinek valamilyen gondja, valamilyen problémája van még, tisztázzuk most. Olyan fájdalmas az, amikor az ember az ő belső indulatát, a belső haragját nem tudja megfékezni, és megjelenik, kézzel fogható lesz. Isten haragja nem ilyen harag. Nem arról van szó, hogy Isten elveszteni az ő kontrollját, elveszteni az ő személyiségét. Isten haragja az nem a hangulatából fakad. Isten haragja nem a zsarnokságából fakad. Isten haragja csalódás. Csalódás, mert amit Isten elkészített, amiről jó szívvel mondhatjuk, valhatjuk, amit ő szeretetből ajándékként adott nekünk, az az embernek nem kell. Amit Isten odaad, hallottuk egy héten keresztül ajándékként, azt az ember elutasítja. Mint hogyha Isten azt mondaná, a teremtésnek ez a lényege, gondolkodása, én teljesen és szabadon hagylak téged, szabad szeretetemmel szeretlek téged, éppen ezért fáj, amikor félszívű vagy, fáj, amikor meghalkudsz. Én, aki a szívemet teszem ki, értetek, én, aki hordozom minden fájdalmatokat, hordozom minden bűnötöket, én az, aki Látom ezt a világot, ezt az életet, aki könnyezek, mint ahogyan Jézus könnyezik Jeruzsálem felett. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétát, hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotlós tyúk az ő kis csibéjét, de te nem akartad. Isten haragja, csalódás. Annyira fontosak vagyunk Istennek, hogy kész feláldozni a fiát értünk, mi pedig félváról vesszük őt. És azt mondjuk mindazok után is, ami világunkban, életünkben fölhalmozódik gondként, bűnként, bajként, hogy megyek a saját fejem után, jobban tudom én azt. Milyen Isten volna, mondjátok meg, aki közömbösen nézne bennünket? Kellene ilyen Isten nekünk? Aki hagyná azt, hogy amit teszünk, hadd tegyük. Milyen Isten volna az az Isten, aki azt mondaná, csak azt teszed, amit főztél. Ez az, amit előkészítettél. Nem riadnánk meg ettől az Istentől? Nem mondanánk azt, hogy ilyen Isten nem létezik? Nem mondanánk azt, hogy nekünk ilyen Isten nem kell? Aki a legcsekélyebb érdeklődésem tanúsítja az ember iránt, értünk? Isten azonban felénk fordul. Mondjuk ki, haragvó szeretettel és szerető haraggal. Erről beszél Náhum, akinek a neve azt jelenti ebben az ítéletes proféciában is, hogy vigasztalás. Azt mondja Náhum, indulatos és bosszúálló az Úr. És azt mondja, türelmes az Úr, nagy a hatalma. Jó az Úr, menedék nyomorúság idején. Nos, itt nem egy Jánusz arcú istenségről van szó. Itt nem az érme két oldaláról van szó. Nem arról van szó, hogy Isten egyszer ilyen, egyszer pedig olyan. Hanem arról van szó, hogy Istennek fáj az, ami a Földön van. Istennek fáj a bűn. Tudod-e nézni ölvetett kézzel azt, hogyha te gyermeked előtted megy tönkre? Tudod-e ölvetett kézzel nézni azt, hogyha a te szerettedet előtted emészti a betegség? Tudod-e ölvetett kézzel nézni azt, hogy valami tönkre megy körülötted? Az, akinek a szívében dolgozik még a lelkiismeret, az nem tudja ezt nézni. Persze tudom, hogy ma a legtöbbször egyébként, mivel már hozzászoktunk ezekhez a cselekedetekhez, Gyökösi Endre olyan szépen mondja egy helyütt a boldog mondás magyarázatában, ige hirdetés gyűjteményében, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ehhez fűz, hogy boldogok azok az emberek, akik még tudnak sírni, és nem csak megvacsorázni, látva egy vonat szerencsétlenséget a televízióban, egy repülőgép szerencsétlenséget, látva a vért, a gyilkosságot. Mert mihez valahogy hozzászoktunk. Boldogok, akik még tudnak sírni, akik még meg tudnak indulni ennek a világnak a dolgain, ennek a világnak a keserűségén. Nos, nekünk ilyen Istenünk van, aki megindul a mi életünkön, megindul a mi bűneinken. És valljuk be egészen őszintén, hogy van oka Istennek a haragra. Pál apostol meg is indokolja mindezt, hogy miért van oka Istennek a haragra. Először is azért, mert úgy hallottuk ebből az igéből, hogy Isten minden emberrel megismertette magát. Isten minden emberrel megismerteti magát. Ez egy nagyon fontos kijelentése a Szentírásnak. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember hitre is jutott már, hanem ez azt jelenti, hogy minden ember az életében egy, vagy kettő, vagy öt alkalommal, vagy tíz, nem tudom, de egészen világosan találkozik az Istennel. Egészen világosan konfrontálódik az Istennel. Egészen világos lesz számára az Isten léte. Így fogalmazza meg nagyon szépen, egy másik világban, így mondom, egy másik időben, hogy Isten kijelentette magát a teremtésben, műveiben, amelyeket megalkotott mennyen és földön, a tengerben, a levegőben, mindabból, ami létrehozott, megismerhető az Isten, legyen az zsidó, pogány, hívő, kétkedő vagy ateista. Minden létező mögött ott kell állnia valakinek, aki tudja, hogy mi végre van, mi végre keletkezett. Azt mondja az ige, hogy minden értelmes ember ezt megláthatja. És a döbbenet az, mondja Pál apostol, hogy mindenki, aki képes arra, hogy megismerje az Istent, mégsem szeretné jobban megismerni. Mégsem engedelmeskedik neki az Isten. Mégsem adja meg neki a tiszteletet. Isten létéről való ismeretünk van, és mégsem aszerint élünk. Még sincs ennek gyümölcse, mégsem látható ez. Azt olvastuk az igében, hogy bár megismerték az Istent az emberek, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem a halhatatlannak a képmását, a halhatatlannak a dicsőségét felcserélték emberek által faragott dolgokkal, kőbe, fába vésett képmással, négylábúak, csúszó mászoknak a képével. Nem véletlenül mondja, egy nagyon konkrét kijelentése Kálvin Jánosnak, hogy az ember szíve egy bálványgyár. Mi sokkal óvatosabbak vagyunk már, mint az ókori ember volt. Sokkal diszkrétebben bánunk ezekkel a bálványainkkal. Most már az emberek nem annyira nyilvánvalóan teszik a dolgaikat. De mégis hány esetben látjuk, csak a legegyszerűbbet mondom, ha sétálunk az utcán egy autónak, visszapillantó tükrén, hogy biztos, ami biztos, egy lóhere, vagy egy patkó, és egy rózsafűzér. Hát valami majd csak sikerül. Ami szívünkben nagyon sokszor felcseréltük Isten halhatatlan képét valami emberkész csinálmányával. Vagy felcseréltük a halhatatlan Istent saját magunkkal. És az élő helyett őt tiszteljük. Akik azt mondják magukról, mondja az írás, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És ennek a következményeit ezt nem lehet kikerülni, nem lehet félreérteni. Azt mondja az ige elsősorban és először, hogy ennek a bálványimádásnak, az Isten helytelen tiszteletének, az Isten ajándékának az elutasításából fakadó elsődleges következménye egy erkölcsi mélység. Egykor is, és ma is. Kedves testvérek, gyakran ma azt mondják, hogy a keresztény emberek prűd emberek, azért, mert elutasítják a prostitúciót, elutasítják a pornográfiát, elutasítják a homoszexualitást. Hallottuk, Dawkins professzornak is az egyik nap vágya az, hogy mi, akik itt vagyunk, nem vagyunk elég nyitottak, mi homofóbok vagyunk. mi bűnnek tartjuk a homoszexualitást. Pedig, kedves testvérek, ez létkérdés. Az is létkérdés, hogy ma Magyarországon, Európában ez mindennapos, piszkos üzlet. És ebbe emberi életek nyomorodnak meg. Gyermekek mennek tönkre. Emlékszem arra a lelkész barátomra, aki Veresegyházra került a mi szülőfalunkba, és ahogyan Fót felé ment az autójával, észrevette, hogy egy fiatal lány stoppol. És akkor felvette őt, és megkérdezte tőle, hogy hát merre tetszik menni. És ez a fiatal lány azt mondta, csak ide a vasúti töltés alá. És akkor ez a lelkész felvette az autójába, és kifizette neki azt a bért, amit egy órára kapott volna, és egy órán keresztül beszélt az Isten igéjéről neki. Hogy ne verjék meg. Utána már jelentkezett a főnök, menni kellett. Testvérek, az, amiről beszél itt, az ige, az erkölcsi elfajzás, züllöttség, jól tudjuk, nem ad kielégülést, hanem keserű, nagyon keserű szájízt ad. Nem kecsegtet boldogsággal, nem nyújt semmit, még a percnek az örömét sem, csak kiégettséget, fájdalmat, hűtlenséget és bűnt. Utána pedig olvassuk a többit, hamisság, gonoszság, kapcsiság, viszálykodás. Nem kell részleteznünk azokat a dolgokat, amelyek az Istentől való távolságnak a következményei. A mai világban, ha kinyitjuk a tévét, a rádiót, csak erről hallunk. És közben azt is be kell vallanunk, hogy gyakran kicsiben mi is ezeket a dolgokat tesszük. Vég Tamás írja kis füzetecskében, négy kérdés, vagy négy kép című kis füzetecskében, hogy amikor beszélt a lopásról, a tolvajlásról, valahogy a 80-as években egy igehirdetésben, és azt mondta, hogy szabadulj meg attól, amit elloptál, akkor egy atyafi megtért a gyülekezetből, és oda ment hozzá, és azt mondta, hogy te tiszteletes úr, az egész házam a gyárból épült. Az egész házam a gyárból épült. A cementtől kezdve a sóderig, a tégláig, a faanyagig minden onnan van. Apránként hoztam el. Nos, kedves testvérek, amikor Isten igéje a következményekről beszél, akkor látjuk, hogy mennyire rólunk van szó. És a harmadik hely, az pedig egészen konkrétan a szexualitásnak a perverzió része, amelyben látjuk, mennyi fájdalom van. Nos hát, kedves testvérek, amikor így olvassuk Náhumot, és így olvassuk a rómaiakhoz írott levelet, akkor egy dolgot kell látnunk. Isten igéje nem lehangolni akar bennünket. Isten nem akar ezen a mai napon egy szomorú, borús képet festeni pusztán. Isten nem azt akarja mondani, hogy körös-körül visszásságok, problémák vannak. Isten nem azt akarja mondani, hogy hát, ilyen az élet. Hanem Isten azt akarja mondani, hogy nélküle elveszünk. Hogy nélküle megpecsételődött a sorsunk, és hogy nincsen másút kivezető út, csak benne. És ott kezdődik a kivezetés abból, amit Náhum mond, és abból, amit Pál felsorol, hogy az ember eljut arra a pontra, hogy kimondja, Uram, neked van igazad. Neked. Én vagyok ez, akiről beszélsz. Én vagyok az, aki távol vagyok, aki elszakadtam, aki így, vagy úgy, pervers élettel. Nem akarok semmit szépítgetni, nem akarom magamból pusztán ezt kibeszélni, nem keresem a kibúvókat, nem keresem az enyhítő körülményeket, nem okolom a másikat, hanem csak azt mondom, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. És ahol ez a felismerés, ez a kijelentés megjelenik, ott az ember megindul az Isten felé. Ott megindul haza. Megindul az atyai hajlékba. Megindul oda, ahol az atyát atyának látja, önmagát pedig gyermeknek, Jézus Krisztusért. És amikor ez megindul, amikor az ember visszafordul, amikor az ember hazatér, amikor az ember otthonra lel, amikor elkezdené rebegni az ajka, Atyám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek, akkor az Atya azt mondja, együnk és vigadjunk. Együnk és vigadjuk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Jöjjetek, otthonra lehet. Védelmet talált. A haragban megtalálta az életet, és az Atyánál hazaért. Megváltatott. Megmenekült. Él. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 341. dicséretünket keressük meg, harmadik versszakát énekeljük. Bőti, nagypénteki énekünk, mind ami kín és ütés ért, magam hoztam rá. Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy nem csak érzékeny Isten vagy, hanem érző szívű Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy Te nevén nevezed a bűnt, és nevén nevezel bennünket is. Köszönjük, hogy hazavársz. Köszönjük, hogy hazahívsz. Köszönjük, hogy megváltasz. Urunk, mi nem csak azt kérjük, hogy elsősorban nem azt kérjük, hogy lelkiismeret furdalásunk legyen. Nem azt kérjük, hogy újra és újra valahogyan konfrontálódjunk a bennünk lévővel, szavainkkal, tetteinkkel, mulasztásainkkal, hanem azt kérjük, hogy szabadíts meg bennünket. Adj ismeretet a bűnre, és adj szabadulást Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy azért jöttél erre a világra, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, így könyörgünk kicsinyeiért és nagyjaiért, így könyörgünk, Urunk, a mi vendégeinkért, így könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért. Háladással köszönjük meg, Urunk, hogy Te felemelsz a betegágyról, és Te meggyógyítasz. Köszönjük, hogy vigasztaló Isten vagy. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy Te gyógyítod azok sebeit, akik gyászolnak, és akiknek szíve hálás is a Téged követő életért. Legyen áldott a Te neved, hogy itt a hajlékban is sokan voltak, és sokan vannak ma is a Tiéd közül. Szólíts bennünket, és add, hogy a mi válaszunk, szavunk, amelyet Te elkészítettél, az az életre vezessen bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi hazánkért. Imádkozunk döntéshozóinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi döntésünkért, a nép döntéséért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, református egyházunkért, vezetőiért. Bocsásd meg, hogy annyi emberi és annyi hiúsági kérdés is megjelenik benne. És annyi indulat van most ebben az esztendőben is. Kérünk Téged, hogy a Te akaratodat keresse mindenki, aki ennek a közösségnek, ennek az egyháznak presbitere, lelkipásztora, esperese, püspöke, főjegyzője, főgondnoka, elnöke. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreinknek az elmúlt héten végzett munkát, a pomázi kertrendezést, pakolást, a pedagógus délutánban nyújtott segítséget. Isten áldása legyen a segítőkön. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adunk 2x1%-ának felajánlására Magyarországi Református Egyházunkat, a 66-os alapítványunkat pedig az adószámunk megjelölésével támogathatjuk. A mai napon délután 15 órától Isten tiszteleten adnak hálát Verőcei testvéreink templomuk teljes felújításáért, ígért hirdett Szabó István püspök úr. Március 25-én 19 órakor dr. Csókai András idegsebész főorvos tart előadást a pomázi művelődési házban. A belépés ingyenes, adományokat fogadnak el a szervező római katolikus testület. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 10 órakor a budakeszi testvérek adnak hálát gyülekezetük fennállásának 70. évfordulóján. Jövő héten vasárnap március 30-án 15 órától presbiteri továbbképző alkalom lesz Pócsmegyeren, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket. 2014. március 3-án életének 99. évében elhunyt Horváth Edénél született Szabó Erzsébet testvérünk. Tegnap 10 órától megemlékezést tartottunk a templomban, majd családi körben helyeztük el Röske néni hamvait a pomázi református temetőkertbe. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk lesz. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán, Kékkereszt alkalmat Pomázon és bibliaolvasókör Pomázon fél héttől. Szerdán 6 órától bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon, és egy diakónia alkalom is 7 órától Csenki Zsuzsanna, a Budapest Budai Református Egyház Község diakóniai gondnoka szolgál közöttünk. Jövő héten vasárnap 9 órakor bőti istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon, melyen megkeresztelkedik és konfirmál Gazsó Levente, Gazsó Szabolcs és Gazsó Torottya. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. 462. énekünket énekeljük első versszakával, 462. dicséretünk így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.